Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Németh Ferenc, Nyugat-Balkán szakértő. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
2024. november 1-én összeomlott az újvidéki vasútállomás előteteje. 14 embert azonnal ott megölt, ketten később a kórházban haltak bele a sérüléseikbe. A felújítást az út és övezet program keretében egy két kínai cég végezte, és mint ahogy a Nyugat-Balkánon meg a Balkánon is szokás, titkosak voltak a szerződések, ezért mindenki azonnal korrupcióra gondolt. Buktak politikusok, de Vučić elnök érintetlen maradt. Az kiderült két év alatt, hogy mi történt az újvidéki állomásnál?
Nem derült ki. Egy-két dolog kiderült, amit ön is elmondott, hogy kínai cégek intézték az egész felújítást, vagy legalábbis egy részét szerb és magyar alvállalkozókkal összefogva, de az, hogy pontosan a szerződésekben miket határoztak meg, vagy az, hogy hogyan is történhetett egy frissen felújított épületnél ekkora tragédia, azt a mai napig nem tudjuk. Felelősségre vonás is nagyon korlátozott formában történt meg. Pár fej középvezetői szinten lehullott, egy-két miniszter lemondott, de a nagyhalak, hogyha fogalmazhatok így, ők továbbra is a szerbiai pocsolyában evickelnek.
Miért mond le most Alekszandr Vučić?
Ez egy nagyon jó kérdés, és hogyha előtte visszamehetek egy-két évvel, nem ez az első alkalom, hogy Alekszandr Vučić bejelentette, hogy le fog mondani. Nagyon ügyes politikus, már többször bejelentette, hogy majd valamikor pár hét múlva, pár hónap múlva ő megvál az adott tisztségétől. Ez alapvetően egy hatalom megtartási eszköze a szerb elnöknek. Érzi, hogy szorul a helyzet körülötte, érzi azt, hogy a diáktüntetéseket, amik az újvidéki tragédiából nőttek ki, nem tudja kontrollálni, érzi, hogy a gazdasági helyzet sem a legjobb Szerbiában, és ennek hatására szeretné az elnöki pozíciójából saját magát valahova máshová, a kormányfői székbe átmenteni. És erre természetesen rájön az a tényező is, hogy 2027-ben mindenképpen elnökválasztást kellene Szerbiában tartani. A szerbiai alkotmány szerint pedig egy politikus vagy egy személy csak két alkalommal töltheti be a Szerbia köztársasági elnökének pozícióját. Alekszandr Vučić most jár a második mandátuma végénél.
Kényelmesebb egy miniszterelnöki szék Szerbiában, mint egy államfői szék? Vagy milyennek a logikája, hogy beülne oda?
Hogyha a szerb államberendezkedést nézzük, akkor Magyarországhoz hasonlóan Szerbia is egy parlamentáris demokrácia. Ami azt jelenti, hogy a hatalom a kormány, illetve a kormányfő kezében van. A köztársasági elnök, hasonlóan a magyar köztársasági elnökhöz, főleg szimbolikus, illetve ceremoniális szerepeket tölt be. Ettől függetlenül a szerb rendszerben egy kicsit erősebb az elnöki pozíció, hiszen az elnök képes feloszlatni a parlamentet egyrészt, másrészt pedig közvetlenül választják az elnök személyét, tehát van egyfajta erősebb társadalmi legitimációja is. Ettől függetlenül Vučić úgy alakította ki, vagy inkább alakította át a rendszert, hogy nem is az számít, hogy ő milyen pozícióban van, nem az számít, hogy ő elnök, házelnök, miniszter, miniszterelnök helyettes, hanem az számít, hogy ő, mint politikus, hol helyezkedik el ezen a szerb belpolitikai palettán.
Annyira erős a személyes befolyása, vagy annyira erős a pártja, vagy annyira nincsenek erős ellenfelei? Miért ő az első számú ember?
Mindegyik válasz igaz lehet. Ő egy nagyon erős politikus, aki nem tegnap kezdte a politizálást. Már a 90-es évek végén, Milosevic idejében információs miniszter volt. 2012-2014-től pedig mindenféleképpen a legerősebb és legbefolyásosabb szerbiai, vezető szerbiai politikusként tekinthetünk Vučićra. Kihívói mindig is voltak, viszont Vučić nagyon ügyesen, természetesen felhasználva a 90-es években, mint propaganda miniszterként szerzett tapasztalatait, megfelelő módon tudta megfelelően diszkreditálni az ellenfeleit, vagy úgy csűrni, csavarni a szálakat, hogy mindig ő jöjjön ki a politikai versengésekből győztesen. Emellett probléma az, hogy a szerbiai ellenzék nagyon töredezett. És hogyha egy ilyen töredezett pályán ott van Vučić, illetve a mögötte felsorakozó szerb haladó párt, amely továbbra is a legmeghatározóbb, legnépszerűbb pártja Szerbiának, így nagyon nehéz bárkinek is felvennie Vučićjal a versenyt.
Látszik-e, hogy mi lesz Vučić elnök technikája a hatalmának átmentésére?
Több szenárió is van jelenleg, amit politológusok elképzelhetőnek tartanak, hogy hogyan fogja átmenteni a hatalmát. A legelképzelhetőbb az egyfajta orosz rendszer átvétele, vagy legalábbis orosz jó gyakorlatok vagy praktikák átvétele, miszerint hasonlóan, ahogy Putyin és Medvegyev néha évenként, vagy 2-3 évenként pozíciót cserélt, váltották egymást az elnöki, illetve a kormányfői székben, valószínűleg Vučić is ezt fogja tervezni, tehát ő eddig az elnöki szerepéből átmegy a miniszterelnöki székbe, az elnöki pozícióba pedig megpróbálnak egy olyan politikust választani. Emlékeztetem a hallgatókat is, hogy közvetlenül választják Szerbiában a köztársasági elnököt, aki valószínűleg Vučićhoz, vagy legalábbis a szerb haladó párthoz hű. És akkor majd, hogyha úgy adódik a helyzet, 5 év múlva vagy 10 év múlva, és még Vučić is a helyén marad, akkor talán visszacserélhetik ezeket a pozíciókat.
De van Vučić elnöknek egy olyan bizalmi embere, akiben annyira megbízik, hogy ha közvetlenül megválasztják helyette, akkor nem fog beleszeretni a politikai hatalomba? A közvetlen választás az egy nagy legitimáció.
Igen, valóban nagy legitimáció. A szerb, vagy egy kicsit visszamegyünk a jugoszláv rendszer miatt, Tito miatt, nagy presztízse van az elnök személyének, attól függetlenül, hogy a hatalma korlátozott. Vučić ilyen szempontból is nagyon ügyes, szereti rotálni a körülötte lévő politikusokat, szeret egy olyan függőségi rendszert kialakítani, amiben a szerb haladó párt politikusai betöltenek fontos pozíciókat, de ők is nagyon jól tudják, hogy a végső döntés minden esetben Vučić hozza meg, és ebben a végső döntésben az ő szerepük megtartása is szerepel. Van egy-két olyan szerb politikus, aki bizalmi szerepet tölt be Vučić szemében, vagy legalábbis feltételezhetjük, hogy ilyen szerepben vannak. Ide sorolható Ana Brnabić, aki jelenleg a szerb nemzetgyűlés elnöke, vagy akár Miloš Vučević is, aki pedig a szerb haladó párt elnöke. Mindketten voltak már miniszterelnökök. Szerintem, hogyha egy olyan felkérést intézne Vučić feléjük, hogy induljanak el a talán már idén megtartandó elnökválasztásokon, akkor nem az, hogy nem mondanának nemet, hanem nem mondhatnak nemet egy ilyen felkérésre.
Elnökválasztás előrehozott és miniszterelnök csere egy időben lehet lebonyolítandó? Egy emberről van szó, akinek mozognia kellene valahova. Akkor az egy időben kell csinálni, nem?
Valószínűleg vagy egy időben lesz, vagy pár hét, egy-két hónap különbséggel. A legfrissebb nyilatkozatok szerint várható, hogy mind az elnökválasztás, mind pedig a parlamenti választás nem 2027-ben, hanem már most ősszel be fog következni. Valószínűleg elsőnek a parlamenti választást fogja Vučić kitűzni, mint elsőként megtartandó nagy eseményt, éppen azért, hogy ő megpróbálja minél hamarabb átmenekíteni saját magát. És nyilván, hogyha Vučić miniszterelnök lesz, akkor kialakul egy olyan vákum a szerb rendszerben, nem tölti be senki az elnöki pozíciót, ami miatt akarva, akaratlanul is, de mindenképpen rövid határidőn belül meg kell tartani az elnökválasztást is. Azt. Tehát ez a legelképzelhetőbb lehetőség, hogy 2026 őszén parlamenti és majd elnökválasztást is tartanak Szerbiában.
Ja, mostani adatok szerint az fixre vehető, hogy a szerb haladó párt és Vučić egy parlamenti választást simán behúz?
Ha nem is simán, de jó eséllyel ők fognak első helyen szerepelni, abban az esetben, és ez nagyon fontos, hogyha az ellenzéki pártok, beleértve a diák tüntetésekből kinőtt diákok által, nem csak diákok által vezetett, de a diákok nevével fémjelzett pártot nem fog össze. Tehát visszatérek ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy nagyon töredezett a szerb ellenzéki oldal. Hogyha külön-külön indulnak, akkor érnek el részeredményeket, bejutnak a parlamentbe, de nagyon nehéz a szerb haladó párt uralmát valamilyen úton-módon kikezdeniük. Hogyha együtt indulnának el valamilyen közösebb ellenzéki összefogás vagy lista keretében, akkor már sokkal szorosabb lenne a szerb haladó párt kontra ellenzéki összefogás közötti csata. Jelenleg viszont úgy néz ki, hogy ha most lennének a parlamenti választások, akkor a szerb haladó párt nagyjából a szavazatok 41-42%-át, míg a diáktüntetésekből kinőtt mozgalom nagyjából a szavazatok 30%-át szerezné meg.
Ezzel a 40%-kal ezzel stabil kormány tudna csinálni? Olyan a választási rendszerük?
És itt van a következő probléma. Ezzel a szerb haladó párt még nem tudna stabil kormányt alakítani. Szükség lenne több koalíciós partnere is. És vannak a bevált koalíciós partnereik, mint mondjuk a Szerb Szocialista Párt, vagy adott esetben a Vajdasági Magyar Szövetség. Itt kérdés az, főleg a Szerb Szociáldemokrata Párt vonatkozásában, hogy ezek a régi ellenzéki pártok egyáltalán megugornák-e az 5%-os választási küszöböt, mert a jelenlegi felmérések alapján nem, vagy nagyon a küszöb környékén táncolnak.
A Vajdasági Magyar Párt segíteni a kormány tovább élését? Hát Újvidék az Vajdaságban van. Tehát ők a saját szemükkel látták, hogy egy bizonyos fajta politikának milyen következményei vannak.
Nagyon érdekes a kérdés. Eddig az elmúlt 8-10 évben a Vajdasági Magyar Szövetség mindig támogatta Alekszandr Vučićot. Nem csak a kampányban, de a szerb haladó párt koalíciós partnere is volt a belgrádi törvényhozásban, illetve együttműködtek az újvidéki törvényhozásban is. És ezt alapvetően két indok mentén racionalizálták. Az egyik szerint az a kooperációnak az az oka, hogy így tudják biztosítani a vajdasági magyarok megfelelő érdekképviseletét. A másik magyarázat szerint pedig az együttműködéssel, a Vučićcsal, illetve a szerb haladó párttal való együttműködéssel pedig biztosítható a Budapest és Belgrád közötti kapcsolatok erősítése, egyfajta hídszerepben voltak. Az új magyar kormánnyal nagyon érdekes lesz, hogy ez a szerep hogyan fog változni. Nagyon érdekes lesz, hogy a VMS továbbra is hajlandó lesz-e Vučićot kiszolgálni, mert az elmúlt időszakban ez nem egyfajta partneri együttműködés, hanem inkább egy kiszolgálás volt. És másrésztről nagyon érdekes lesz látni, hogy mennyire fog erodálódni magának a VMS-nek is a támogatottsága, hiszen a vajdasági magyarok egy túlnyomó többsége nem nézte jó szemmel már eddig sem azt, hogy éppen a vajdasági magyarokat képviselő legnagyobb párt volt szinte az egyik leglojálisabb Vučićhoz és a rezsiméhez.
De a VMS és a Vučić együttműködésnek vannak kézzelfogható eredményei? Tehát szárnyal vajdaság gazdasága? Szárnyalnak a vajdasági kulturális ügyek?
Annyira pozitív hozzáadott értéke nincs. Fejlődik a vajdaság, viszont ez inkább a Budapestről érkező támogatásoknak volt köszönhető az elmúlt 10-15 évben, nem pedig annak, hogy Belgrád valamiféle extra támogatást biztosított volna a VMS-nek, vagy a vajdasági magyaroknak azért, mert a VMS támogatta őket Belgrádban.
Milyenek az ellenzéki erők összefogásának lehetőségei most? Ki mivel operál? Ki mivel próbálja a másikat meggyőzni?
Az ellenzéki paletta legerősebb tagja, minden kétséget kizárólag a diák tüntetésekből kinőtt új politikai mozgalom. Ők nagyon nem szeretnének az általuk óellenzéknek nevezett politikai pártokkal bármilyen formában együttműködni, hiszen vagy őket is korruptnak tartják, vagy felismerték azt, hogyha összefognak velük, akkor az támadási felületet jelentene az ő friss, megújult platformjuk számára. Ezen kívül van több, mind jobb, mind közép-baloldali párt Szerbiában, amelyet ellenzékinek nevezhetünk, viszont ezek főleg vagy egy-két úgynevezett issúra fókuszálnak, mint mondjuk környezetvédelemre, vagy nagyon megragadnak a városias választó réteg körében, nem tudják az üzenetüket eljutatni vidékre. és ezért is jelentett egyébként a diáktüntetésekből kinőtt új politikai mozgalom egyfajta új reményt Szerbia számára, hiszen nem csak mondjuk Belgrádban, Újvidéken és Nisben tudták megvetni a lábukat, de el tudtak jutni Szerbia vidékiesebb részeire is. Tehát ilyen szempontból egyrészt nagyon fragmentált a szerb politikai szféra, vagy paletta, másrésztről pedig azok, akik igazán labdába rúghatnak egy pár hónap múlva esedékes választáson, a szereplők száma ilyen szempontból nagyon kevés.
Láttunk már a térségben rövid két év alatt professzionalizálódó politikai erőt, amely végül egy kétharmados választást csinált éppen itt Magyarországon. A szerb diákok listája két év alatt mennyire tudott professzionalizálódni? Van-e olyan ember, aki azt mondja, hogy én akarok lenni a miniszterelnök, vagy én leszek, nem is akarok, hanem én leszek a következő miniszterelnök?
Ez nagyon érdekes, és ez talán a legnagyobb különbség Magyarország és Szerbia között, hogy amíg Magyarországon az első pillanattól kezdve volt egy vezetője a Tisza pártnak, vagy előtte a Tisza mozgalomnak, addig a diáktüntetéseknél, sőt a mai napig is törekednek arra, hogy ne legyen egyelőre egy nagyon konkrét személy, aki köré az egész politikai platform összpontosulni tud. Ez már olyan szempontból is jó volt, a szerb kontextus figyelembe véve, hogy nem tudott egy személlyel szemben lejárató kampányt indítani a kormány vagy a kormánypárti sajtó. Ettől függetlenül most már látszik, hogy valószínűleg van egy személy, aki a szerb nép körében is elég népszerű, Vladan Djokic, a Belgrádi Egyetem rektora, aki talán majd vagy miniszterelnök, vagy esetleg elnök is lehet abban az esetben, hogyha ez az új mozgalom győzedelmeskedni tud.
Mennyire erős a mozgalom társadalmi támogatottsága? Itt Magyarországon azokat a meglepő képeket lehetett látni, hogy a gazdák erőgépekkel viszik tüntetni a diákokat. Ez nem szokás. Itt nálunk nincs ilyenfajta együttműködés, vagy eddig legalábbis nem volt.
És valószínűleg ez ad reményt Szerbiának. Az ad reményt, hogy a diáktüntetések nem korlátozódnak csak a nagyvárosokra, különösen nem csak Belgrádra, és sikerült az üzenetüket eljuttatni, a diákoknak eljuttatni vidékre. És nagyon kreatívak voltak, tehát ahogy ön is említette, a traktorosok vitték a diákokat, a diákok egy csoportja Belgrádból egészen Strasbourgig biciklizett, hogy felhívják az Európai Unió figyelmét a Szerbiában történő jogellenes cselekményekre. Kereszteződéseket zártak le ideig, óráig, és folyamatosan fenntartották, illetve fenntartják már majdnem két éve azt a fajta környezetet, ami reményt adhat a szerb állampolgároknak, hogy igenis lehetséges a változás Szerbiában is.
A szerb állampolgárok helyeznek nyomást a szerb ellenzéki politikai erőkre, hogy fogjanak össze? Nálunk volt egy ilyen mozgalom annak idején, de az kudarcot vallott.
Nem igazán. A szerb állampolgárok többsége is kiábrándult a régi ellenzéki palettából, különösen azokból, akik már voltak hatalmon. Egyszerűen úgy tartják, hogy ők leszerepeltek, ők is ugyanannyira korruptak, vagy valamilyen úton, módon, formában összejátszanak Vučića vagy a szerb haladó párttal, és ezért is tudott kevesebb, mint két év alatt a diáktüntetésekből egy erős politikai mozgalom kinőni, mert ők új arcok, politikában még nem kipróbált személyeket küldenének a parlamentbe, vagy meghatározó pozíciókba, és olyanok vannak a frontvonalban, akiknek a nevéhez semmilyen előzmény vagy botrány nem kötődik.
Van már programjuk, azon kívül, hogy győzni akarnak a választáson, és takarodjanak, akiknek köszönhetik azt, amit szerintük köszönhetnek nekik?
Ez is egy nagyon erős programpontjuk egyébként. Ezek mellett alapvetően a rendszer megreformálását szeretnék elérni. Ami nagyon szépen hangzik, a következő kérdés pedig nyilván az lenne, hogy ez hogyan lehetséges egy szerb rendszerben. A mozgalom visszanyúlva az újvidéki tragédiához, az elszámoltatás mellett alapvetően a transzparencia növelését, a korrupció visszaszorítását, illetve a jogállamisági mechanizmusok újra megerősítését kívánja elérni, és ebben mondjuk a médiaszabadság garantálása is beleférne.
Igényli a szerb társadalom a transzparenciát? Innen kicsit lesajnálóan szoktuk emlegetni a balkáni korrupciót, ahol mindenféle átláthatóság nélkül lehet intézni dolgokat. De igénylik a szerbek azt, hogy minden tisztán menjen?
Természetesen igénylik. És én úgy vélem, hogy az újvidéki tragédia erre is mutatott rá. Rájöttek a szerb emberek, hogy mennyire korrupt és nem transzparens ez a rendszer. Ez nyilván nem az újvidéki tragédiával kezdődött, már az előző években is megvolt ez egy felismerés, de a tragédia egy olyan pontot jelentett a szerb politika történetben is akár, ami után már mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy az ügyek folyamatos eltusolása, a felelősségre vonás hiánya 16 ember életét követelte, és a szerbekben valami törést jelentett ez a pont. És ezeket a felgyülemlett feszültségeket, illetve elnyomott ígéreteket próbálja a diáktüntetésekből kinőtt politikai platform valamilyen szinten orvosolni.
Hogyan kívánja kezelni a kormány az ügyeket? Pénzt oszt? Kedvezményeket ad? Adót csökkent? Egy kormánynak mindig számtalan lehetősége van a jövő kontójára ezeket megtenni.
Mind a három, amit ön említett. Ez főleg a tavalyi évben volt jelentős, amikor az volt a stratégiája Vučićnak, hogy mindenkinek, akinek lehet, adjunk több kedvezményt, beleértve a diákokat is, adjunk pénzügyi támogatást, adjunk ingyen kollégiumi szállást a hallgatóknak.
Vegyük meg őket.
Vegyük meg őket igazából. A probléma az, hogy a szerb gazdaság nem igazán megy olyan mértékben, nem dübörög olyan mértékben, ahogy azt Vučić szeretné. Covid, energiaválság problémái a mai napig érződnek a szerb gazdaságon, másrésztről pedig ez nagyon átlátszó taktika. És ez is a diáktüntetések egyik legnagyobb előnye, hogy átlátnak a szitán. Nem nehéz átlátni a szitán, de ismerik a rendszert, ismerik Vučićnak a modus operandiát, hogyha fogalmazhatok így, és emiatt nem dőlnek be az ilyen olcsó trükköknek, mint mondjuk az ingyen pénzosztás.
De a társadalom sem, azért a diákok mindig a társadalomnak egy kisebb részét szokták alkotni, nem mondják nekik nagyon leegyszerűsítve a szüleik, hogy fogadd el Slobodan, amit most adnak neked, és maradj csöndbe, majd lesz valami, eddig is mindig volt valahogy.
Teljesen igaza van. A diáktüntetésekből elég hamar kinőtt egyébként egy kvázi össztársadalmi tüntetés, ami nem csak a diákok vagy a fiatalok csoportját fogja össze, hanem a szerb társadalmi csoportok egy viszonylag magas vagy nagy hányadát, beleértve a mezőgazdasági munkásokat, gyári munkásokat, vagy mondjuk a belső belgrádi értelmiségi osztályokat is. Emellett egyébként a diákoknak, vagy legalábbis az egyetemistáknak én úgy veszem észre, hogy sokkal nagyobb a befolyásolási képességük, vagy a presztízsük Szerbiában, mint mondjuk Magyarországon. És ez valószínűleg arra is visszautalhat, hogy azért 2000-ben, amikor Milosevic hatalmát megdöntötték, ott az egyetemistáknak, vagy a fiatal polgároknak nagyon nagy szerepe volt. És 2000 nem volt olyan régen, minden szerb azért átélte azt az eseménysorozatot, és látták, hogy a diákok, egyetemisták milyen nagy szerepet játszottak a Milosevic rezsim megbuktatásában, és már csak ez a jelenlegi helyzetben sok párhuzamot, sok emléket a felszínre von, és mindenféleképpen az egyetemisták krédóját megemeli.
Hogy áll a szerb gazdaság? Az a Nyugat-Balkánnak a legnagyobb gazdasága, de általában a Nyugat-Balkán se nagyon áll jól, meg a térség se áll nagyon jól.
A szerb gazdaság valóban a térség legnagyobb gazdasága, Magyarország számára is fontos gazdaság. Viszont a Covid óta, illetve az abból következő energiaválság miatt az infláció mértéke Szerbiában is jelentősen megnőtt, illetve lecsökkentek a külföldről érkező működő tőkebefektetések is. A szerb gazdaságot jelenleg ázsiai, főleg kínai beruházások tartják életben, és számos nyugati vállalat már elég szkeptikus a Szerbiába való befektetéssel kapcsolatban. elsősorban nem is attól félnek, hogy nem fog az adott befektetés profitot hozni, hanem a jogállamisági problémák azok, amik elrettentik a nyugati, főleg nyugat-európai vállalatokat attól, hogy Szerbiába befektessenek.
Semmit nem számít, hogy Szerbia, ha jól emlékszem, 12 óta Európai Uniós tagjelölt, tehát valamit haladnia kellene például a befektetések védelme a bírósági eljárások ügyében.
Egy nagyon kicsit számít, az számít mondjuk a különféle befektetési besorolásokon az, hogy Szerbia papíron szeretne az Európai Unióhoz csatlakozni, illetve hogy tagjelölt ország, de a gyakorlatban azért a befektetők látják, hogy Szerbia elég messze van az Európai Uniós teljes jogú tagság elérésétől, és nagyon sok, nem csak jogállami, hanem mondjuk adminisztratív problémák is vannak a befektetések kapcsán. A magyar-magyarra lefordítva, nagyon nehézkes és bürokratikus akadályokkal terhelt egy külföldi vállalatnak belépni a szerb piacra.
Miből él Szerbia? Emlékszem azokra az időkre, amikor a nyugatnémet vendégmunkások hazautalt Deutschmarkájából ért. Szerbia, ez a háború utáni időszak volt. Most miből él?
A hazautalások azért még mindig jelentősek. Hogyha nem is Szerbiában, de mondjuk a Nyugat-Balkán többi országában még a GDP 8-10%-át is kitehetik, Szerbiában azért ez már egy kicsit alacsonyabb. Szerbia északi része, különösen a Vajdaság, alapvetően mezőgazdasági termelésből él, míg a délebbi rész alapvetően egy iparosodottabb vagy ipari központokra épülő része Szerbiának. A turizmus annyira nem jelentős, ezen kívül a szolgáltatás szektor az, ami az utóbbi 10-15 évben, különösen Belgrádban vagy a többi nagyvárosban jelentős szerepet töltött be.
Van még ipar? Van még Zastava, meg Rade Končar, meg ilyen ipari konglomerátumok működnek még Szerbiában? Ezek nálunk szétmentek a rendszerváltás után.
Ezek annyira már nem működnek, vagy nem léteznek, viszont amiben Szerbia az elmúlt években nagyon jó lett, és külföldön is elég sokat profitált belőle, az a hadipar. Szerbián belül több hadipari gyár is épült, és több országnak, Egyesült Államoknak, Izraelnek, Örményországnak, Azerbajdzsánnak és Ukrajnának is saját szerb gyártmányú lőfegyvereket adott el Szerbia, és hát mind tudjuk, hogy ez elég lukratív biznisz.
Ukrajnának milyen a szerb-orosz viszony? Ez történelmileg egy nagyon baráti, mély kapcsolat volt a háború idején, még az oroszok is figyelmeztettek mindenkit, hogy ne bántsátok Szerbiát.
Továbbra is mély a viszony, viszont ez inkább a Vučić és Putyin közötti vezetők közötti viszony, mint sem Szerbia és Oroszország közötti viszony. Ez alatt azt értem, hogy Vučić számára Oroszország alapvetően a Koszovó kérdés miatt fontos. Oroszország az egyik olyan tagja az ENSZ biztonsági tanácsának, ami nem ismeri el Koszovó függetlenségét, másrészt pedig energiaellátás szempontjából Szerbia továbbra is az orosz kőolaj és földgázra erőteljesen ráutalt. Másrésztről a vallás egy olyan tényező, ami összeköti a két országot, de hogyha egy kicsit gazdasági vonalról megnézzük a történetet, akkor nagyon kevés, sőt elhanyagolható mértékű és mennyiségű orosz befektetés van, vagy érkezik Szerbiába, másik relációról kvázi pedig nem is beszélhetünk. Nagyon érdekessé vált a viszony 2022 az orosz-ukrán háború kitörését követően, hiszen Szerbia addig tudott valamilyen szintű balanszírozó külpolitikát folytatni a Nyugat és Oroszország között, és ez egyre nehezebbé vált. Ennek fenntartása egyre nehezebbé vált. Szerbia azóta is próbál mind Oroszország, mind pedig Ukrajna felé gesztusokat tenni. Például kiáll Ukrajna területi integritása mellett több nemzetközi fórumon. Másrészt viszont nem szakította meg Oroszországgal a kapcsolatokat, nem szankcionálja az Európai Unióhoz hasonlóan Oroszországot, és ennek egy olyan következménye is van, hogy nő azon Európai Uniós országok köre, amik éppen Szerbia-Oroszországgal való kapcsolataira hivatkozva blokkolják Szerbia uniós integrációjának folytatását, Mi szerint, a véleményük szerint Szerbiának összhangba kellene hozni a külpolitikai cselekvését és stratégiáját az Európai Unió stratégiájával, amit eddig nem tett meg.
Mi Szerbia számára a koszovói kérdés most?
Szerbia számára a koszovói kérdés alapvetően az, hogy meddig tudja Koszovót saját részének vallani. Koszovó 2008-ban nyilvánította ki egyoldalúan a függetlenségét Szerbiától. Ezt Szerbia természetesen a mai napig nem ismerte el. A két ország között pedig az unió mediálásával 2012 óta zajlanak tárgyalások. Az utóbbi években azonban a tárgyalások is tetszhalott állapotba kerültek. Szerbia, illetve Koszovó részéről sincsen meg az affinitás, hogy újra a megfelelő mederbe kerüljenek ezek a tárgyalások, az úgynevezett brüsszeli dialógus. Nekik mindkét félnek, mind Alexander Vučićnak, mind pedig Albin Kurti koszovói miniszterelnöknek nagyon jó politikailag is az a helyzet, hogy a másikat tudják hibáztatni. A kapcsolatok volatilis mi volt amiatt. Nagyon jó a status quo fenntartása, ameddig ebből mindkét fél profitálni tud. Tehát a koszovói szerb viszony továbbra is konfliktusokkal terhelt, politikai konfliktusokkal terhelt, és nincs meg igazából egyik oldal részéről sem az igazi, tényleges akarat arra, hogy közelítsék az álláspontjaikat, vagy legalábbis a technikai szinten a meglévő megállapodásokat végrehajtsák. Hát
mit lehet álláspontot közelíteni egy függetlenség kikiáltása után? Tehát vagy független, vagy nem független. Ez fekete-fehér kérdés, nem?
Ez valóban fekete-fehér kérdés. Senki nem mondta ki, sem az Európai Unió, sem az ENSZ biztonsági tanácsa, hogy a kapcsolatok normalizálásának vége az Szerbia-Koszovó általi elismerése lenne. A gyakorlatban viszont valószínűleg ez lenne az elérendő cél. Ehhez mindenképpen Koszovónak a Koszovó területén élő szerb közösség relációjában megfelelő védelmi biztonsági garanciákat, kisebbségvédelmi garanciákat kellene biztosítania. Jelenleg a legnagyobb kérdés az, hogy Koszovó milyen szinten próbálna a helyi koszovói szerb közösségnek védelmi kisebbségi garanciákat biztosítani. Másrésztről pedig Szerbia hajlandó lenne-e mondjuk egy közép-hosszú távon akár hallgatólagosan is elismerni Koszovó függetlenségét.
De ebben a térségben függetlenséget szabad elismerni? Hát volt egy Jugoszlávia, ami azzal kezdett el szétesni, hogy a szlovének azt mondták, hogy mi szlovének vagyunk, és kiszállunk ebből.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen nem csak a 90-es évek tapasztalatai meghatározóak, a 90-es évek se volt még olyan régen. Másrésztről azért a nem csak a szerb, hanem minden ország politikája, illetve politikusai a nacionalista retorikára meghatározó módon építenek. És ezek központi eleme természetesen az, hogy ki kell állnunk a területi integritásunkért, szuverenitásunkért, és mindig a szomszédokat hibáztatjuk a mi országunk bármilyen problémáért is.
Sőt, időnként lövünk is rájuk.
Így van, habár ez mostanában szerencsére már nem történt meg. Egy ilyen helyzetben nagyon nehéz azt lenyomni, idézőjelben lenyomni a szerb állampolgárok torkán, hogy Szerbia elismeri Koszovót, hiszen egyrészt nagyon keveset tudnak a szerbiai szerbek Koszovóról, másrészt amit tudnak, azt alapvetően a politikusok szájából vagy a kormány média szájából tudják, tehát egy elég erőteljes szűrőn keresztül értesülnek arról, hogy mi a helyzet jelenleg Koszovóban.
Tehát verik a szerbeket.
Nagyjából ez az az üzenet vagy narratíva, amit közvetítenek feléjük, és nagyon nehéz lenne egyik napról a másikra egy kvázi 180 fokos fordulattal azt mondani bármelyik szerb politikusnak is, hogy most már nem verik a szerbeket, sőt elismerjük Koszovó függetlenségét.
Hazaáruló vagy, ezt mondanák neki valószínűleg.
Valószínűleg igen, és ez nagyon érdekes, hogy jelenleg a szerbiai politikai palettán nincsen olyan párt, legyen az mondjuk baloldali vagy jobboldali, ami elismerné Koszovó függetlenségét, amely bármikor olyan nyilatkozatot tett volna, hogy a hatalomra kerülésem esetén elismerném Koszovó függetlenségét. Ez a Koszovó kérdés a szerb identitásnak, illetve nacionalizmusnak egy központi kérdése. Hogyha bármelyik politikus nyíltan felvállalná azt, hogy majd az ő ideje alatt talán Koszovó-Szerbia viszonya új mederbe kerülne, és azt az elismerést jelenteni, vagy hordozná magával, ő finoman fogalmazva nagyon népszerű politikus lenne, aki talán másnap a nyilatkozat után már nem igazán tudna kimenni az utcára.
Akkor a diákok listája is távol tartja magát ettől a problémától, nem nyilatkoznak róla.
Nagyon érdekes az, hogy egyszer-kétszer nyilatkoztak már Koszovó ügyéről. A koszovói, a szerb nacionalisták által hangoztatott Koszovó-Szerbia része üzenetek is megjelentek egy-két tüntetésen. Éppen azért, vagy az volt a célja ezzel a diák tüntetéseknek, hogy azt a réteget is megszólítsák a szerb társadalomban, a társadalomnak, aki Koszovó ügye továbbra is bánt és érdekel.
Politika lényege a szavazat maximalizálás.
És erre törekednek a diákok is. Igen.
A szerbiai NIS olajvállalat ügye az hol tart most, és mitől függ, hogy azt végül ki fogja irányítani?
Jelenleg a tárgyalások folynak a MOL, NIS, illetve a Gazprom között arról, hogy a MOL megvásárolja, illetve kivásárolja a Gazprom részvényeit a szerb vállalatból. Az idő folyamatosan szorít, hiszen maga a szerbiai vállalat amerikai szankciók alatt áll. A szankciók alól viszont egyelőre mentességet élvez a vállalat arra az időszakra, amíg a tárgyalások zajlanak a MOL, a NIS és a Gazprom között. A legjobb tudomásom szerint a MOL tett is egy akvizíciós ajánlatot pár héttel ezelőtt a Gazprom kivásárlására, viszont ezt követően pedig a Gazpromnak is, tehát Moszkvának is rá kell bólintania arra, hogy eladja a NIS-ben a részesedését, ami lehet, hogy nem is egy olyan könnyű döntés az oroszoknak. Ezt azért gondolom, mert az oroszok játszhattak volna arra, hogy majd, hogyha úgy alakul a nemzetközi rendszer, vagy úgy fújnak a nemzetközi szelek, akkor ők visszavásárolhatnák a MOL-tól a MOL-nak eladott részek egészét, vagy egy részét. Másrészt pedig, hogyha a Gazprom eladná a MOL-nak, vagy bárkinek is a részesedését a NIS-ből, akkor az Oroszország elvesztené az egyik legerősebb bástyáját, befolyásolási képességét a Balkánon, ez pedig az energiapolitika. Tehát ilyen szempontból jelenleg legjobb tudomásom szerint itt tartanak a tárgyalások, a MOL tett egy ajánlatot, és ezen ajánlat felett töprengenek mind Belgrádban, mind pedig Moszkvában.
De olyan a belgrádiaknak, Szerbiának a NIS, mint nekünk a MOL, amit még jó régen, amikor valaki talán az osztrákok fel akartak vásárolni, akkor nem számított az itthoni politikai ellentét. Mindenki egy emberként mondta, hogy na, az nem. Az egy nemzeti vállalat. Tehát ilyen nekik is?
Ők is nemzeti szimbólumként tekintenek a NIS-re mindenképpen. És van egyfajta félelem a magyarokkal, vagy a MOL-lal szemben is, ami pedig a horvát példából adódik. Hogy amikor a MOL részesedést vásárolt a horvátországi INA-ban, akkor egy elég jelentős átalakítási folyamat, leépítési folyamat játszódott le a horvát piacon.
Racionalizáltak,
viszont ez nagyon sok horvát munkavállaló elbocsátásával, gyár bezárásával zárt, horvátországi olajfinomító bezárásával járt, és a szerbeknél is van egyfajta félelem, hogy majd a magyarok, ahogy hivatkoznak a MOL-ra, idejönnek, bezárják a pancsovai finomítónkat, amivel nagyjából 10-14 ezer szerb munkavállaló kerül kellemetlen helyzetbe. Elvileg erre nem fog sor kerülni, én ezt hallottam legalábbis, de a félelem, hogy egyfajta horvát szenárió történik a MOL miatt Szerbiában is, elég erőteljesen meghatározza nem csak a szerb belpolitikát, de a közéletet is.
Hogyan tekintenek Belgrádban az új magyar kormányra, Magyar Péterre? Azután, hogy az Orbán-Vucic magyar-szerb kapcsolatok, azok nagyon gyümölcsözőek voltak. A magyar kormány mindig mondta, hogy ott a vajdasági magyar kisebbség ügye az rendezett. Hála nekünk.
Továbbra is pozitívan gondolnak véleményem szerint az új magyar kormányra, habár még kormányfő szinten nem történt látogatás Szerbiában. Valóban az Orbán-Vucsis tengely nagyon jól működött, ők tartották fel az egész magyar-szerb kapcsolatokat. Nyilvánvalóan ez nagyon sok a volt magyar kormányhoz köthető kétes ügylettel is járt, és nagyon sok esetben ebből az Orbán-Vucsis barátságból nem a két ország, vagy nem Magyarország, hanem kifejezetten csak Szerbia profitált. Valószínűleg, és ezt a magyar kormány több tagjának nyilatkozataiból szűrtem le, továbbra is Vucsicsal megpróbálnak majd a legszorosabb szinteken, legmagasabb szinteken együttműködni, viszont inkább a kétoldalú kapcsolatok, a hagyományos diplomáciai kapcsolatok újjáépítésére fog az új magyar kormány rámenni, mint sem arra, hogy a vezetők közötti jó kapcsolatból, vagy a vezetők között meglévő kémiából szűrődjenek le bármiféle jó gazdasági és politikai kapcsolatok, amiből igazából nem a két ország, hanem a két vezető és a vezető köré épülő gazdasági politikai körök tudnak csak profitálni.
Az látszik már, hogy a magyar kormány az hogyan képzeli el például Szerbiában a Vajdasági Magyar Szövetség szerepét a kétoldalú kapcsolatokban? Korábbi időszakban volt egy olyan időszak, amikor a magyar kormány álláspontját hajtották végre határon túli magyar politikai szervezetek, de az utóbbi időben a kormány azt mondta, hogy ők csinálják, és a kormány hozzájuk fog igazodni.
Az új magyar kormány szerintem elég világos ilyen szempontból. Egyrészt át fogják vizsgálni a Vajdasági Magyar Szövetségnél és az előző kormány ideje alatt odaérkezett pénzügyi támogatások felhasználásának módját, hova ment el a magyar közpénz, mire fordították azokat. Másrészt pedig nem hiszem azt, hogy továbbra is a Vajdasági Magyar Szövetség ki fogja szolgálni Vucsicsot vagy a szerb haladó pártot. Továbbra is azt gondolom, hogy egyfajta hídszerepben van lehetőség a Vajdasági Magyar Szövetségnek tündökölni Budapest és Belgrád között, de ez nem fog extra pénzügyi támogatással párosulni, különösen nem akkor, hogyha ezt a vajdasági magyar politikusok saját köreik meggazdagodására fogják felhasználni.
Hova tart Szerbia Európai Uniós integrációja? 12 óta tagjelölt, de már vannak olyan felmérések jó néhány éve, hogy a szerbek nem is biztos, hogy akarják, hogy ők az Európai Unió tagjaivá váljanak.
Nagyon nehéz megmondani, hogy hova tart, mert egy ideje már nem tart sehova. Viszont ez nem azt jelenti, hogy megállt, és ez nem is azt jelenti, hogy visszafele kezdett elhaladni, inkább olyan helyzet, hogy Szerbia az európai integrációs űrben valahol kering. És senki nem tudja, hogy ez a keringés meddig fog tartani, vagy hova fog vezetni. Szerbiai állampolgárok nagyjából fele szeretne az Európai Unióba kerülni. Emellett az Európai Uniós országokon belül is egyre nagyobb a frusztráció Szerbia irányába. Már beszéltünk arról, hogy Szerbia nem igazán hajtja végre az Európai Unió által elvárt kül- és biztonságpolitikai direktívákat. Másrészt pedig egyre több európai országot zavar a Vucsics által kiépített rendszer, illetve az, hogy a jogállamisági mechanizmusokat hogyan bontotta le a Vucsics vezette rendszer. Ez a két fő indok amögött, hogy miért nem haladt Szerbia uniós integráció az elmúlt években egy méternyit sem. Nagyon jó példa erre. Jövő hét során lesz egy jelentős uniós állam és kormányfők csúcsa, ahol a bővítés politika tekintetében is elég meghatározó döntéseket fognak hozni. Kvázi mindegyik ország, amelyik ország csak tud, valamilyen előrelépést fog elérni. Szerbia ezen országok körébe nem fog bekerülni. Az Európai Bizottság ugyan javasolta az állam és kormányfőknek, hogy egy újabb fejezetcsoportot, a versenypolitikával foglalkozó harmadik fejezetcsoportot nyissák meg, de van legalább 8 olyan uniós tagállam, ezek között Magyarország nincs közte, akik már most jelezték, hogy nem fogják az Európai Bizottság ezen javaslatát támogatni, az előbb részletezett jogállamisági problémák, illetve Szerbia-Oroszországhoz kötődő viszonya miatt. Egy ilyen helyzetben nagyon érdekes dilemma alakult ki véleményem szerint az Európai Uniós országokon és intézményeken belül, hiszen megvan az a felismerés, hogy Szerbia a térség legnagyobb országa, legnagyobb lakossággal, gazdasággal, másrészt pedig mindenki érzékeli azt, hogy ez egy nem egy demokratikus rendszer, ahol az Európai Unió már egyre kevésbé tud befolyást gyakorolni, annak érdekében, hogy a megfelelő reformokat végrehajtsák. Viszont senki nem szeretné, hogy Szerbia legyen egy új Törökország, akivel szintén egy ideig zajlottak csatlakozási tárgyalások, viszont az elmúlt 10-15 évben már teljesen tetszhalott szinten folynak ezek a tárgyalások. Tehát Szerbia ilyen szempontból fontos ország, sőt, ha mondhatnám, a nyugat-balkáni országok közül az egyik legfontosabb kulcsszereplője az Európai Uniós bővítéspolitikának, viszont az egyik legtökéletlenebb, hogyha a belpolitikai folyamatokat, illetve mondjuk az állam működését tekintjük, és valahogy ezt a gordiuszi csomót nem tudja sem az Európai Uniós intézmények, sem pedig a tagállamok feloldani jelenleg.
Az Ukrajnának ítélt, vagy ígért gyorsított uniós csatlakozás, ez a szerbeket felhajzotta, hogy akkor húzzunk bele, vagy azt mondták, hogy hát ez már megint egy trükközés, nem fog történni semmi, és inkább szkeptikusabbá váltak. Volt-e ilyen hatása?
Az utóbbi szenárió volt az, ami főleg 22-23-ban érvényesült, nem csak Szerbiában, hanem az egész Balkánon is. Úgy gondolták, nem csak a politikusok, hanem az átlag állampolgárok is, hogy egy kicsit, hogy nem fair az, hogyha Ukrajna valamiféle gyorsított keretek között közeledik az Európai Unióhoz, mi pedig itt vagyunk a Balkánon, a legtöbb ország már 10-12 éve tagjelöltként várja azt, hogy közeledjen az Európai Unióhoz. A legtöbb ország napjainkban azonban már elfogadta azt, hogy Ukrajna kiemelt szerepe, én ezt nem hívnám gyorsított eljárásnak, de Ukrajna kiemelt szerepe következtében ők is előrelépéseket tudnak tenni. Azért ne legyen félreértés, mind Ukrajnának, mind a többi nyugat-balkáni országnak az előírt reformokat teljesítenie kell. Ilyen szempontból Montenegró, Albánia nagyon szépen halad, viszont a reformokat mondjuk Szerbia abszolút nem teljesítette, vagy hogyha csak teljesítette, az csak papíron látszik, a gyakorlatban nem. Ilyen szinten Ukrajnának a hibáztatása azért, mert Szerbia nem halad, szerintem nem megfelelő, vagy legalábbis logikai hibáktól terhelt. Nincsen összekötve Ukrajna csatlakozási tárgyalása Szerbiával sem, vagy a Nyugat-Balkán másik országával sem. Mindenki magáért játszik ebben a játszmában, Szerbia pedig az elmúlt években nem tett elegendő lépést, sőt, inkább saját maga ellen játszott, nem pedig annak érdekében, hogy előre mozdítsa a saját integrációs folyamatát.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Németh Ferenc Nyugat-Balkán szakértő volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Széchy Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban. Felvételről hallották. Az Inforádió YouTube csatornáján is úgy fogják majd hallani, ha oda feliratkoznak, akkor a következő beszélgetéseket nem kell külön keresni, mert automatikusan látják majd. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.